Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy csodálatos vendégem van itt a stúdióban. Köszöntöm szeretettel Rákász Gergely orgonaművészt.
Örülök, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok.
Egy kicsit hosszabban tudunk ma beszélgetni, és a közelgő koncertről ízelítőként néhány információt megoszt velünk. Ugye most egy Bach turné indult. Ugye december 30-án utolsó helyszínként Kiskunhalason is köszönhetik Önt a nézők, hallgatók, a művészetet kedvelők. Mi az apropója ennek a Bach sorozatnak idén karácsonykor?
Ugye idén 330 éve született Bach mester. Talán ő a zenirodalom legkevésbé vitatott géniusza. Jó ok ez az ünneplésre, én azt gondolom, ez a kerek évforduló, meg pláne a tematikus koncertekre, de itt nagyjából vége is ennek a... Tehát ez adja a műsort.
Ez eddig szokványos.
Ez adja a műsort, de Bach zenéje hogy illeszkedik a 21. században, meg egyáltalán, hogy miért Bach, miért karácsonykor? Ez olyan izgalmas, hogy amióta emberiség az emberiség, azóta ünneplünk ilyenkor valamit. Tehát, hogy volt itt már fényünnep, meg Mitrász születésnap, meg Szaturnália, meg hát ugye nyilván a mi kultúránk.
Hát igen, meg adja éve is magát, ugye a természet ilyenkor december 22-én ugye vált is a leghosszabb éjszaka, után elindul a... Hát igen, ugye szeretni. Itt néhány nap különbség van, tehát ugye a természetben is ilyenkor egy nagy váltás van. Igen, a hát fény megszületik.
Ilyenkor van ugye a téli napforduló. Így és van. Ugye a mi kultúránk az ugye Jézus születését ünnepli ilyenkor, de hát, hogy amit érzékeltetni akartam ezzel, hogy mindig volt ilyenkor valami, amit ünnepeltünk, de hogyha 21. századi emberként elkezdjük megkapargatni a felszínt, és ugye fogjuk ezeket a mítoszokat, és azt mondjuk, hogy jó, nagyon izgalmas és nagyon szép történeteket kerekítettünk a téli napforduló köré, de mi marad akkor, hogyha ezeket elengedjük, és csak a történetnek az aljára, a végére koncentrálunk, és hát akkor azt gondolom, hogy nem más, mint a rend. Tehát, hogy az a rend az univerzumban, ami itt is ugyanúgy működik, meg az univerzum végén is. Azt gondolom, hogy ugyanúgy működik, vagy legalábbis a tudósok ezt mondják róla, hogy van néhány olyan alapvető erő, amelyek irányítják Önt, irányítják a kedves hallgatót és engem. Például a gravitáció. Lehet benne hinni, meg nem hinni, de azért, ha kiugrunk egy jó magas helyről, akkor hamar kiderül, hogy van vagy nincs. Ilyen az elektromágnesesség, ami a fény alapja, és milyen szép, hogy pont a fényt ünnepeljük ilyenkor. Aztán ott vannak a nukleáris kötések az önatomjaiban, az én atomjaimban, ennek a mikrofonnak az atomjaiban és a hallgatóiban. Ezek építenek fel bennünket, és nagyjából a végére is érünk négy alapvető erővel. Ezzel le lehet írni a világunkat. Mi ez, ha nem Isten? Olyan erők és olyan irányító momentumok, amelyek mindenhol a világegyetemben, vagy az általunk ismert világegyetemben egyformán működnek. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy a ma embere tulajdonképpen először eljutott arra az értelmi szintre, hogy mítoszok nélkül nem egyfajta ilyen önkényesen döntő, haragvó vagy villámmal lecsapó istenképben kell, hogy higgyen, elkezdheti ésszel felfogni ezt a hatalmat. És az a gyönyörű, hogy ettől a gondolkozástól számomra ez nem egy kisebb istenkép lesz, hogy akkor most elveszítjük a kaporszakállót, aki levág ide egy villámot, ha valamit csúnyán csinálunk, hanem még nagyobb. Ez a rend csodálatos, és ez a rend, ez Bach zenéje. Na, ide akartam kiukadni, mert hogy hát ezért karácsonykor Bach koncert.
Ebből, amit elmondott, nekem az szűrődik le, hogy ezzel intenzíven foglalkozik is a zenén kívül ezeknek az erőknek a vizsgálatával. Ez nagyon érdekes, mert engem is leköt, és hol szokott utána olvasni?
Édesapám villamosmérnök, tehát ugye hozom magammal gyerekkorom óta, és az első könyvek között volt a kezem között Simonyinak a Fizika Kultúrtörténete című hatalmas alkotása. Nagyon szeretem. És hát azóta a számos olyan gondolat, ami abba az irányba tereli a gondolataimat. Nem pont ezek a méltó emberi kérdések, hogy miért vagyunk itt, mi a szerepünk, egyáltalán hol van az itt, és erre olyan koponyák adnak választ, mint Einstein, mint Stephen Hawking, mint Richard P. Feynman és társaik, hogy megtaláljuk a helyünket. Persze léteznek gyönyörű, léteznek nagy szeretettel kimondott gondolatok, mint Tamási Árontól, hogy azért vagyunk itt, hogy valahol otthon legyünk benne. Ezek nagyon szépek, csak az ilyen tudományos gondolkozású embert, mint én, nem elégítik ki. A lelkemet igen, de a szellememet nem. És ezért foglalkozom ezzel. És hogy Mendelssohn azt mondta Bach zenéjére, hogy ha az egész univerzum elpusztulna, akkor Bach zenéjéből újjá lehetne teremteni az egészet. És ugye, hogyha Bachot játszik valaki, akkor érti ezt. Olyan összhang van, Ugye zene, fizika, összhangzások és széthangzásoknak a sora, konszonancia és disszonancia, adott sorrendben egymás után. Hogyha felborul a sorrend, akkor nincs harmónia. Hogyha nincs harmónia, akkor nincs élet, akkor az egész nem működik igazán jól. Bach zenéjében olyan gyönyörűen matematikusan áll össze minden, hogy öröm hallgatni.
Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni. Nekem arról, amit mondott egyébként, az analógiák jutottak eszembe, a hasonlóságok, hogy a világban hatalmas hasonlóságok vannak, hiszen most egy művésszel ülök szemben, ugyanakkor matematikáról, fizikáról és tudományról beszélgetünk. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Rákász Gergely orgona művésszel, akit van szerencsénk itt Kiskun Halason a stúdióban vendégül látni. Nem sokára koncerten is köszönhetjük őt december 30-án a Református Imaházba. Akik ellátogatnak, egy csodálatos élményben lesz részük, Bach karácsonyi koncert turnésorozat befejező alkalma lesz ez. Arról beszélgettünk, hogy miért éppen Bach, hogy rend van benne, és arról is, hogy egy művész hogyan kerül kapcsolatba a tudománnyal. Ugye mondta, hogy az édesapa révén, aki villamosmérnök, és hogy itt analógiákról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos megfelelések vannak a természetben.
A zene önmagában fizika. Egyáltalán minden kiejtett hang fizika, hiszen rezgésekből, rezgésszámból áll. Ugye azt a hangot, amelynek a rezgésszáma szabálytalan, illetve a rezgése szabálytalan, az zajnak hívjuk, amelyiknek meg szabályos, azt meg zenei hangnak hívjuk. És innentől fogva elindul egy nagyon érdekes arányszámokon, többszörösökön megforduló sorozat, ami elvezet bennünket a konszonáns, tehát az együtthangzó, és a disszonáns, tehát a széthangzó muzsikához. Hogyha még ehhez az európai zenetörténetében megtanuljuk a vezető hangoldást, akkor nagyjából tudunk róla mindent, mert hogy minden vezető hangnak van egy oldása, amelyik valamilyen irányba mozdul, és az megint egy konszonanciát. A vezető hang mindig egy disszonancia, és utána jön a konszonancia.
Fordítsuk, lehet, hogy sokan nem értik, tehát a disszonancia, amikor
az
rosszul
a
ér, a széthangzás, ami egy kicsit rossz érzést kelt bennünk, konszonancia.
Hát inkább egyfajta ilyen húzás van a disszonanciában, mert hogy nem rossz az, csak valahová mutat. Tehát egy feltett kérdés, és a disszonáns ugye az a széthangzó, a konszonáns az az együtt vagy összehangzó. Tehát ezekkel a szavakkal játszom, ez a zene tulajdonképpen alap. És akkor ennek van egy matematikája, különösen Bachnál van egy matematikája, aki olyan ember volt, hát fogok róla majd mesélni a koncerten, olyan ember volt, hogy elment volna matematikusnak, azt gondolom, biztos, hogy nagyon jól érezte volna magát ilyen Excel táblák társaságában.
Azt mondják, hogy ez nagyon összefügg, azért is kutakodom. Igen. Ezen területen.
És hogy biztos beírt volna mindent egy ilyen Excel táblába az életéből, például egy alkalommal a sógora küldött neki egy hordócska bort, és Bach megírta a sógorának, hogy köszönöm szépen, nagyon kedves, megkaptam, de két krajcár volt rajta az adó, egy krajcár volt a kapuvám, egy krajcárt adtam a kocsisnak, és egy kicsi kilöttyent. Ugye ezt is megírja Bach, és hogy kedves rokon, köszönöm szépen, de pont egy krajcárral került többe, mint hogyha a piacon vettem volna. Szóval legyen szíves, ne küldjön több ajándékot. Ebben marad. Tehát, hogy ha ezt tudjuk róla, akkor sokkal könnyebben értjük azt a zenei matematikát. Tehát, hogyha az ő jelleméhez egy kicsit ilyen módon közelebb kerülünk. Ezért is fontos, évek óta úgy tartok már csak hangversenyt, hogy mindig beszélek. Elmondom egy kicsit, hogy ki volt az az ember. Hát könnyebb úgy kapcsolatot teremteni vele. Emberek nem hangokhoz kötődnek, hanem emberekhez kötődnek. Ha Bach jellemében, egyéniségében találok valami olyat, ami számomra is érdekes, akkor valószínűleg a zenéjében is fogok. Annál is inkább, mert hogy a zenéje, az tulajdonképpen az ő lelke itt az öt vonal között. Tehát, hogy ez nem csodálatos példája a halhatatlanságnak, hogy azt a kedélyállapotot, azt a szellemi állapotot, ami őt az 1600-as, 1700-as években jellemezte, azt ő itt tudta hagyni. Öt vonal közé beírta, és én azt el tudom ma játszani.
Mindig lenyűgözött, hogy mi az, honnan indul a halhatatlanság, tehát vannak olyan művek, lehet az festmény, lehet egy matematikai képlet, vagy éppen egy zenemű, ami nem évül el. Tehát az valami olyan mélyebb isteni lény, nyünkből, rétegünkből fakadhat, amit mindenki megért, és mindig meg fog érteni. Hogyan választja ki, hogy melyik zenét?
Ezt is az előző gondolatára azért reagálnék, mert többféle halhatatlanság is van. Ott van például mondjuk Vivaldi halhatatlansága, aki egész egyszerűen annyira egyszerű zenét ír, hogy bárki megérti. Tehát, hogyha gyereknek mutat Vivaldi 4 évszakot, az pont annyira fogja élvezni, mint a 99 éves. És ez könnyű. Tehát ugye olyat írni, ami populáris, és ezáltal sokakhoz eljutni, ez a tömeg által ad egyfajta halhatatlanságot, még akkor is, hogyha nem megy feltétlenül nagyon mélyre. Ez persze Vivaldi kiváló zeneszerkesztéséből nem vesz el, hogy ő populáris zenét írt. Aztán ott van Bach a másik oldalon, aki sok esetben nem írt olyan érthetőt, mint Vivaldi. Szóval azért el kell gondolkozni. De ezért is fogok mesélni a koncerten, hogy érthető legyen. De hogyha csak úgy odavágom a hallgatóhoz, hogy tessék, itt van mind a 10 000 hang, amit megírt, akkor lehet, hogy első körben nem úgy megy haza, hogy
nem fogják érteni.
Hogy baszta mindenit. De itt van például Bach, aki meg úgy halhatatlan, hogy az emberiség erősen gondolkozó része. Egyszerűen fölismerte, hogy itt valami csodálatos dolog történik, és ezek az emberek, Vivaldi, Bach, Handel, ugye barokk kor nagyjai, de később is ők nem alkottak úgy, hogy csak úgy adhok, hogy most kedvem van írni, és akkor írok, vagy legalábbis nagyon ritkán. Általában bement hozzájuk egy főherceg, vagy egy püspök, azt mondta, hogy erre van pénz, ilyet írjon.
Igen, igen. És mégis.
És hoznak egy egységes minőséget. Tehát, hogy ha nem meghallgat egy Handel darabot, akkor tudja, hogy na ez úgy azért úgy rendben van, csodálatos. De néha azt érzem, hogy nem a főherceg ment be, vagy az érsek ment be a zeneszerző, hanem a jóisten.
Ezt meg lehet érezni? Megérzi?
És más, egyszerűen más töltése van.
Értem.
Annak a darabnak. Szóval
és így választ.
Olyan súlya. Nem eljátszom én mind a kettőt, nincsen nekem bajom a főherceggel se. Hanem neked nem is jó egy koncert akkor, hogyha csupa súly van benne. Tehát ott annak csúcspontoknak és mélypontoknak kell lenni. Ott annak lélegezni kell egy koncertnek ahhoz, hogy az élvezhető legyen. De szeretem, hogyha van benne ebből az utóbbi látogatásból is.
Az jut erről eszembe. Egyetemista voltam, egy nagyon mély lelki állapotban, nagy szomorúságban, és a rádiót bekapcsoltam, és egy Bach darab volt. És én nem ismerem annyira a könnyű zenét, ugye nem szakmám, igazából csak élvező vagyok időnként, de tudom, hogy akkor az ott is úgy olyan isteni ölelés volt, hogy csorogtak a könnyeim, és egész egyszerűen senki más nem tudott volna megvigasztani, csak akkor ott, és az a zene. Ez mai napig is nagyon mély élményem, és keresem, mert nem találtam meg azt a
és azért a Bach életművet végighallgatni.
Igen, igen.
Sajnos nincs rá ide. Rengeteget írt.
Hallgatóink, maradjanak velünk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rákász Gergely orgonaművésszel.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban itt a Halas Rádióban. Rákász Gergely orgonaművésszel beszélget rendről, Bachról, hiszen december 30-án köszönhetjük majd őt itt a református imaházban.
Ennek
egy
is van
koncerten.
Már egyfajta rendje egyébként, hogy belegondolok, most már sokadik éve van ez a december 30-i, már úgy általában december
6.
elején.
6. 7. éve?
Hosszú ideje, igen. Szóval, hogy már úgy december eleje felé már alig van rá jegy. Tehát, hogy ez ennyire megszokták már a halasiak, hogy ez ekkor van, de én ennek nagyon örülök. Meg a halasiak is, én azt tapasztalom, olyan lelkesedéssel jönnek, és én meg olyan szívesen jövök vissza. Most már csak a feleségemnél kell lobbizni. Ugye ez a két ünnep között volt egy olyan
ez
alkunk.
Ez biztos, hogy nagyon nehéz.
Hogy addig, amíg ketten vagyunk, addig csinálok, amit akarok, de...
És ugye? Most kanyarodunk is arra fel, amiről beszélgetni kívánok, hiszen beszéltünk már itt matematika zene kapcsolatáról, Bach csodálatos üzenetéről, hogyan választja a zenéket. Ugye ez is egy különleges titok. De hogy most van egy hatalmas nagy ajándék az életében, áruljuk el a hallgatóknak.
Ugye most fél éves a fiam, az első, tehát ugye most büszke, friss apa vagyok, és ugye hát ez az alkú, hogy addig, ameddig ketten vagyunk, addig jöhetek, mehetek, és de hát majd, ha gyerek lesz. Most ezt az idei év, ez biztos, hogy rendben van, mert most még azért nincs olyan igazi Jézuska, hát hiszen fél éves, hát fát nyilván állítunk, de azért jövőre már megjön.
Akkor már szükség lesz apára.
Hogyne.
Minden szempontból.
Na most, hogy ezt hogy fogjuk majd megoldani, hogy én összepakolok 27-én, és elindulok Kecskemétre, aztán 28-án félegyháza, vagy hogy is szoktam lenni, és akkor 30-án itt önöknél, rosszul mondtam, 28 Kecskemét, 29 félegyháza, és akkor itt önöknél 30-án.
Hát ez egy jövő története lesz. De mindenképpen
lehet, hogy
fontos.
Nem fogok tudni eljönni, de nagyon igyekszem azért majd.
Milyen egy zenész apuka?
Azt hiszem, hogy olyan, mint bármelyik másik. Az, hogy milyen egy zenész, vagy milyen vagyok én, az már egy nehezebb dió, mert maximalista vagyok, és ettől mindenki szenved. Valószínűleg a gyerekem is szenvedni fog ettől.
De nyilván fogja faragni ezt a tulajdonságot.
Nagyon nehéz. Tudja miért? Mert ha minden napjait műalkotások között tölti, akkor óhatatlanul megkérdezik önt, ezek a műalkotások, hogy éli az életét. És nem mindenki lehet Bach, nem mindenki lehet Madách Imre, nem mindenki lehet Michelangelo. Ennek születni kell, ez egyszer megtörténik, vagy nem. De az, hogy ő milyen rádiós műsorvezető, hogy a hallgató milyen pedagógus, milyen jogász, milyen tanuló, milyen asztalos, na, ez már egy érdekes dolog. Mert hogyha műalkotások között él az ember, akkor azon gondolkozik, hogy elvégzem én úgy a dolgomat, ahogy Benventuno Cellini bronzot öntött. Elvégzem úgy a dolgomat, ahogy Bach zenét írt. Elvégzem úgy, fölkészültem erre a karácsonyi koncertre, kidolgoztam azokat a darabokat pontosan olyan annyira, amennyire csak mostani képességemből telt. Kidolgoztam ezt annyira, mint ahogy mondjuk Michelangelo megfestette a Sixtusi kápolna freskóit. És az ügyvédem elvégezte úgy a dolgát, megírta úgy a szerződést, amit valahová kötöttünk. És az, aki fizikára tanított engem, és az, aki matekra, tehát, hogy a hétköznapi életünkben tudunk úgy alkotni, mint ahogy ezek az emberek. És ez azért borzasztó nehéz kérdés, mert például Bach a hétköznapi életébe is. Hát, hogyha itt választhatunk, hogy milyen zenét hallgassunk, akkor hallgassunk meg majd erről a lemezről a beszélgetés végén egy korált. Mert ugye ez egy egyszerű népének. Hát önök reformátusként a mai napig éneklik. Én ugye katolikusként Szent Vagyuromot énekelek, de önök reformátusként a mai napig énekelik a korálokat az istentiszteleteken. Bach a kantátáiban, amit minden vasárnapra írt. Ön ugye mondta, hogy nehezen találja ezt a darabot. Hát Perszát. Több mint 1000 Bach mű van. És minden vasárnapra írt egy kantátát, ami egy 20-25 perces zenei anyag. Ebben foglaltak helyet ezek a korálok, amiket együtt énekelt a gyülekezet. Ellinkelhette volna őket. Azt mondhatta volna, hogy van elég dolgom, meg egyébként idióták vezetik a várost, ahol dolgozom.
Föl se tűnt volna, hogy az 1000-ből egy másikat vesz elő, ami már volt.
Igen, hogy nem adnak elég fizetést, nem jó a szolgálati lakás. Szorít a cipő, és üvölt a gyerek, és itt van vendégségben valamelyik rokon, amelyik ahelyett, hogy békén maradna, engem nyaggat, hogy hol a kávé. Mert hogy ilyenek a vendégek. És hogy ellinkelhette volna, és nem tette. Tehát, hogy a legalapvetőbb, a legegyszerűbb műfajban alkotott tökéleteset. És amikor az ember ezt kérdezi saját magától a saját munkája kapcsán, képzelje el, hogy ezt én minden nap megélem a saját munkám kapcsán. Nyomorult környezetemtől ezt várom el.
Tehát, nem lehet egyszerű családtagnak lenni.
Azt nem tudom.
Egyébként ez egy érdekes dolog. Nagyon-nagyon szeretek művészekről szóló könyveket olvasni. Úgy említettem Michelangelo-t, Rodin. Egyszerűen szenvedélyesen szeretem Csontvárinak az életét. Mindig megragad, hogy hogyan élték meg az életüket ezek az emberek, akik ilyen nagyot alkottak, mert hogy azért hasonlítottak hozzánk valamilyen módon, és azt tapasztaltam ezekben a könyvekben, hogy nem tudtak volna mást csinálni. Tehát egész egyszerűen, amikor festettek, vagy éppen nagyon hétköznapi módon reggeltől estig a műhelybe faragták a szobrot, egyszerűen abba különböztek, hogy pont amit mond, hogy nem tudtak más csinálni, és bizony konfliktus volt a családdal, a magánéletre, csomó mindennel. Hát ezek nehéz dolgok.
Ki budjon az emberből?
Igen, nem teheti meg, hogy nem azt csinálja. Nem. Ez jött nekem át a könyvekből, és ez gyönyörű valahol.
Igen, de ez a legnehezebb út.
Igen, szóval egyben.
Egyszerre gyönyörű, azért, mert az ember a szenvedélyével foglalkozik, másrészt képzelje el azt az életet, ami reggeltől estig ugyanarról szól. Tehát, hogy én tudatosan ráveszem magam, és verekednem kell saját magammal, hogy elmenjek sportolni. Mert hogy egyébként ott ülnék a hangszer mellett.
Igen, és az legalább olyan megterhelő, mint számítógép előtt ülni egész nap valamilyen módon.
De muszáj rávennem magam, mert nem működök egyébként rendesen.
Így van, ugye fizika, ugye mondtuk matematika, az energiák nem működnek különben.
Igen, tényleg nem egyszerű, de hát mi ezt a keresztet kaptuk. És azért közben meg élvezetes keresztes, tehát ugye pro-kontra. Ez a része nehéz, másrészt viszont abban élünk, ami a szenvedélyünk. Tehát, hogy ha engem most holnaptól beosztanának az adóhivatalba számlákat pecsételni, akkor valószínűleg fölkötném magam egy hét alatt. Mert hogy annyira nem tudnék ott mit kezdeni magammal.
Így szóval, van, mert hogy ezt a keresztet szereti viselni tulajdonképpen, hát ami adatot.
Igen, ez egy ilyen jó kereszt, pont olyan súlyú, amit én bírok.
Igen, van is egy ilyen tanmese, hogy az ember szeretne cserélni. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon izgalmas betekintés volt egy művész életébe, munkájába. Én kívánok nagyon sok sikert. Még egy kérdés, átadták-e már az éjszakát, mint fiatal apuka?
Egyszer-egyszer van ilyen, de közben én időről időre csalok.
Mert az mit jelent?
Hát, hogy megtartottam a legény lakásomat. Ugye ott van az irodám, ott van a hangszerem. Tehát akkor, hogyha mondjuk én nagyon megterhelő napjön, mint mondjuk ez a mai, amikor 7 interjút adok szerte az országban, vagy amikor koncert van, akkor egyszerűen elköszönök este, van és átmegyek aludni. Teljesen fölösleges kettőnknek fölébredni egy olyan dologhoz, amit csak egy valaki tud ellátni.
Nagyon szépen köszönöm szépen. Kívánok sok sikert a magánéletében, és várjuk szeretettel a koncertet.
30-án jövök.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket. A riport hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.